ami óesztendei háladó Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kezdőénekünket keressük közösen a 268. dicséretünket. 268-as számú dicséretünk, annak mind a 4 versét fogjuk énekelni. 268. dicséretünk első verse így kezdődik: dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot. Könülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. örökkévaló Urunk, emberi mértékkel és mércével mérjük a magunk idejét, kiszabott határait, és egy-egy forduló ponton állunk meg, néha te kényszerítesz a megállásra, hogy számot adjunk önmagunkkal, a kapott jókkal, az ajándékokkal, egy kicsit számot adjunk a hitünkről, megbizonyosodva újból, hogy vajon a reménységünk mi végre is adatott nekünk. Így állunk meg ennek az esztendőnek utolsó napján is, amikor elkezdődött, semmit nem tudtunk róla. Azt vallottuk, hogy majd minden a te atyai kezedből fog jönni. Vajon most milyen bizonyságtétellel állunk meg, el tudtuk ezt így fogadni, tudtunk ezzel élni? A felkínált lehetőségekkel, az ajándékokkal, a csodák megtapasztalásával, és vajon a próbatételekben ismertük-e a hozzád vezető utat, tudtuk-e a segélykiáltásnak a helyét és idejét, meg tudtuk-e fogalmazni jól az imádságainkat. Köszönjük, hogy most mindez megint előtte történhet, és valóban a mi hitvallásunk az, hogy te voltál a mi gondviselőnk. Megadtad azt, amire szükségünk volt, a próbatételekben az erőt, a kitartást, a türelmet sokszor, és az ajándékokat is, amelyek ahhoz kellettek, hogy tudjunk dicsérni téged. Ahogy kezdtük a te ígéddel, úgy zárjuk ezt az esztendőt, hiszen minden életnek beszéde tőled ered, és mi így is szeretnénk emlékezni, így szeretnénk visszatekinteni, lemérni mindazt, ami történt velünk a te ígédnek mérlegén. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te ígéd és szent lelked által, áld és szenteld meg hálaadó Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk közösen, a 280. dicséretünket keressük most. A 280. dicséretünknek a 6. az utolsó versét énekeljük. Tehát 280. dicséretünk 6. verse, amint hogy azért te teheted, véghez egyedül te viheted. Isten igéje vezérelje a mi gondolatainkat, amint most megvan írva a János evangéliuma szerint, bibliaolvasó vezérfonalunk mára megjelölt újszövetségi igéjében. A János evangéliumának a 3. részéből a 11-től 16-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten üzenete. Bizony, bizony, mondom néktek, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Bibliának az egyik talán legismertebb mondata, és sokak által így meghatározott Biblia lényeget összefoglaló üzenete, a János evangéliumának a 3. fejezetéből ez a 16. vers, ami így utoljára elhangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Amikor ennek az évnek a fordulójához érkezünk, akkor nyilván ez a mondat nagyon sokat jelenthet. Benne van a múltunk, benne van a jelenünk, és benne van a jövendőnk. Ezt már sokan elmondták, ez nem az én találmányom. Benne van először az a múlt, amiről az Isten úgy döntött, hogy az ő szeretete mindent előlegezzen meg a mi számunkra, és minden emberi cselekedetet, mondatot, viszonyulást előzzön meg, hogy tőle indulhasson ki maga az élet. Benne van a jelen, ahol mi mindig megtapasztaljuk, hogy mindig annyit tudunk meríteni az Isten kincsestárából, amennyi hitünk van ehhez. Valahol elfogadni azt, amit az Isten elkészített, előkészített, megélni azokat a csodákat, amiket oda tett elénk. Sokszor mondjuk azt, hogy nagyon szegényes az Istennek a tárháza, mert hát olyan szűken van kimérve a mindennap, az elmúlt esztendőnek is számtalan helyzetére lehetne panaszkodni, miből volt kevés, mi nem úgy sikerült, mit gondoltam másképpen, vajon ez az Isten hibája? Tényleg ő az, aki olyan szűkmarkúan adja éppen a mindennapra valót, vagy pedig megint csak egy kis bűnvallással kell megállni és azt mondani, hogy az Isten többet gondolt ennél nekünk, hol volt az én hitem, hogy én ezt úgy átöleljem, átvegyem tőle. És benne van a jövendő is, és nyilván ez az este egy fordulópont így az év számításában. Benne van az, amiről az Isten beszél, azért adta, hogy el ne vesszen az ember, hanem örök élete legyen. Hogy van az életünknek egy kiteljesíthető jövendője, amiből a mindennapok is származhatnak. Ez az ige, hogyha egy kicsit jobban megvizsgáljuk, azért mégiscsak korábban kezdődik. Nem olvastam fel az egészet fejezet elejétől kezdve, Nikodémus történetét olvassuk itt, egy bölcs tanítómestere az Isten népének, aki Jézussal egy titkos pillanatban egy igen komoly beszélgetést kezd az élet nagy dolgairól, és ezek közül is a legnagyobbról, az újrakezdésről, az újjászületésről, hogy hogyan cserélhetné ki az ember azt az életet, amit él, egy jobb életre. Nyilván, hogy mindenkit izgat ez a gondolat, hiszen minden életnek megvannak azok a sötétségei, vagy sötét foltjai, amitől az ember szeretne megszabadulni. Talán a szilveszter, vagy éppen az új esztendő erre ad egy ilyen lehetőséget, hogy fogadalmat teszek, és azt mondom, hogy miben akarok én más életet, vagy mássá lenni. Nem tudom, hogy ez így önmagában elége, hogy megáll-e emberi akaratból, gondolatból, elszánásból. Tehát ez az ige valahol ott kezdődik, ahol Jézus erről beszél, hogy az az ember, aki az életének egy-egy szakaszait lezárja, vajon milyen reménységgel tekint előre, és miben várhatja a változást, mitől lesz más valami. És ebben a kontextusban, ebben az alaphelyzetben szólal meg ez az ige, és mondja ki azt a csodát, amivel az Isten látogatja meg az embert, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez számomra azt jelenti a múlttal kapcsolatban, hogy az Isten tartja fenn ezt a világot, és nem mi. Az Isten szeretete tartja fenn ezt a világot, és nem az ember szeretete. Lehet, hogy ezek ilyen közhelyes dolgok, talán pont egy templomban elég sokszor el is hangzik ez, hogy mégis minden ezen áll, de mi még mindig nem vettük elég komolyan. Sok összefogás, sok nagy dolog történhetett ebben a világban is, de nem tudom, hogy ezek működtek volna az Isten gondolata és akarata nélkül. Ami a saját életünket jelenti, az is megvizsgálandó, és megkérdezhetnénk, hogy tényleg az Isten nélkül is úgy egybe maradtak volna ezek a családok. Megmaradt volna ez a szeretett közösség, megmaradtak volna ezek a lehetőségek, megmaradt volna mindaz, amit eddig birtokoltam. Nyilván, hogy nagyon veszélyes játék lenne azt mondani az Istennek, hogy tudod mit, próbáljuk ki egy évig, hogy én csak magam teszem a dolgomat, és te nem szólsz bele. Azt hiszem, az az év lenne az utolsó évünk. Az Isten akkor is beleszól, amikor mi nem vesszük észre, akkor is beleszól, amikor mi nem akarjuk, hogy beleszóljon, és valahol próbálja irányítani úgy a dolgokat, hogy annyira messzire ne tudjunk elkerülni, hogy onnan az ő szava ne érinthessen meg minket, és ne tudjon visszaszólítani. Talán ez a legnagyobb mentségünk, hogy ebben az esztendőben is annál messzebbre se nem tudtunk merészkedni, nem a magunk elhatározása miatt, hanem az Isten szeretete miatt, hogy az az utolsó, utáni szó, amit még ő mondhatott, hogy gyere vissza, az elérhetett még engem. És nagyon nagy mélységeket is meg lehetett járni ebben az évben, és én így, ahogy körülnézek, én magam is tudom, hogy mindenkinek a személyes életében voltak olyan nagy küzdelmek, ahol az ember azt mondta, hogy ez már azért sok. Hol van az Istennek az a gondviselése, ami egy kicsit úgy elcsiszolgatja ezeket az éleket, hogy már mégis nem marjon minden dolog el egészen a lelkem mélyig bele? Hát éppen azért vagyunk itt. Mert az Isten kegyelmének még nem volt vége. Az egyik legkeményebb ige talán a Bibliában, és talán egy picit félve is emlegetjük, azt szoktuk mondani, hogy ez olyan fájdalmas vigasztalás nekünk, hogy csak azért nincs még végünk, mert az Isten valahol mégiscsak megtart. Mégiscsak irgalmas, mégiscsak kegyelmes, de ez nagyon igaz. Ennek a szép igének valahol a nyitánya ott kezdődik, amikor Jézus megszólal ezelőtt az idős és bölcs ember mellett, és azt mondja, hogy bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadtátok el a mi bizonyságtételünket. A többes szám maga Isten és Krisztusnak a közössége. Az Isten is mindig azért jött, hogy valamit tudasson velem, tanítson nekem, és Krisztus is azt akarta mindig megerősíteni bennem, ami az Istennek az üzenete. És ő mindig beszél magáról, hogy mi tudtunk bizonyos dolgokról, és szóltunk is. Hát ez úgy van, ahogy az ember a gyermekét neveli. Fiam, én megmondom előre, hogy ebből mi lesz. De a gyerek úgyse hiszi el, és az lesz belőle. És valahol mi is így éltük meg, hogy igen, szólt az Isten, és mindig mondott valamit, hogy ugye tudod, hogy mi a helyes. És én rábólogattam, hogy igen, tudom, de azért kipróbáltam, hogy mi az a másik lehetőség még, amit esetleg lehetne használni. Mi sokszor úgy szólunk, hogy nem tudunk a dolgokról. És arról teszünk bizonyságot, amit nem is tapasztaltunk meg. Valami hiteles forrást mégis belekerül az életünkbe, és ez az Istennek az üzenet, és ebből lehetett élni. Elmúlt 52 vasárnap, elmúlt számtalan olyan lehetőség, ahol én elcsendesedhettem, egy Bibliát kinyithattam, beleolvashattam, vigasztalást lehetett meríteni. Ezek mind-mind fontos dolgok voltak azért, mert végig olyankor ráébredt az ember arra, hogy mi mindig beszélünk arról, amit nem ismerünk és nem tudunk, de valaki most úgy szól, hogy ismeri azt, amiről beszél. Tudja, hogy mi az. És Jézus feltesz egy nagyon nehéz kérdést. És ha az ember őszinte lehet most önmagához, akkor nagyon rossz válaszok fognak most a lelkünk mélyén megszületni. Azt kérdezi Jézus, hogy ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hittetek, akkor hittetek a mennyei dolgokról, amiről szólok? Nem az egész Istenhez való kapcsolódásunknak a megkérdőjelezése ez. Ha én nem hittem el a földi életemre nézve az útmutatásokat, akkor én hittem egyáltalán abban, hogy az Isten milyen örökké valóságról beszél az én számomra, és hogy ennek az egésznek milyen értelme lehet még azon túl, hogy a földi életemet itt élem naponként. Nem lehet, hogy ez azt jelenti, hogy akkor valahol a hitünk megkérdőjeleződik a földi életünknek az élet vitelében és minőségében. Ha én nem hittem el az Istennek, hogy sokkal jobb megbocsátani annak a másik embernek, és még mindig ott van bennem a feszültség és a félelem, és bennem van a harag is, akkor hogy tudom ezt összhangba hozni azzal az örökké valósággal, amit az Isten felkínál az őt szeretőknek? és talán az értékrendünk, talán a családi életünk, a sok bűnnel terhelt lelki ismeret mind-mind arról szól, hogy akkor én nem vettem komolyan azt, amit az Isten mondott. Ebben az évben számomra is sok olyan megdöbbentő, nagyon nehéz hír volt, akár innen a gyülekezet közösségében, ami úgy megrázott. Ami arról beszélt nekem, hogy de hát itt vagyunk az Isten mellett, és ez nem történhet így meg velünk. És a valóság az, hogy megtörténik, akkor ott van valami, amit mi nem hittünk el Istennek. Van valami, amit nem hittünk el Jézusnak. Pedig arról szól a jelen, mert ugye így osztottuk fel ennek az igének a három idejét, a múltat, a jelent és a jövendőt, hogy a múltban ott van, hogy Isten a szeretetével kezdeményez, a jelen viszont arról szólna, hogy én ezt a hitemmel befogadom. Én ebből megpróbálok élni. De valahol ez úgy látszik, nem mindig sikerül. Vagy nagyon nehéz dolog lehet. A földiekről szóltam, nem hittetek. A mennyeiekről szólok, azt fel fogjátok fogni. Arra könnyebb azt mondani, hogy ez egy fontosabb dolog. Jézusnak a testé létele, és ugye ez János evangéliumának egy nagyon fontos üzenete, az azt jelentette, hogy valahogy ide közénk akarja élni azt a hétköznapok valóságában, hogy hogy működhet egy emberi élet. Mondhatom-e, hogy nekem az Isten országa egy nagyon fontos dolog úgy, hogy közben egyáltalán nem fontos az, hogy én figyeljek az Isten szavára egy egyszerű hétköznapi cselekedetben. Ezek után egy párhuzamot hoz János Jézus szava alapján, és azt mondja, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie. Egy olyan felemeltetésről van szó, ahol egy bűnnel megterhelt valóságból az embernek muszáj kitekinteni valahova, mert ha nem tud kitekinteni, akkor az felemészti, és ott el is vész az ember. Mózesnek a könyvében van egy érdekes történet, amely a pusztai vándorlás idejéből szól hozzánk, amikor az Isten népe zúgulódva, elégedetlenkedve megy állandóan Mózeshez, és azt mondja, hogy tudod mit, el se kellett volna indulni Egyiptomból. Minket nem érdekel már az Isten országa. Minket nem érdekel az a hely, amit az Isten nekünk elkészített. Nekünk elegünk van ebből a máról holnapra való élésből. Teljesen olyanok vagyunk, mint ők. És Istennek ez nagyon fáj, és nagyon rosszul esik, és egy nagyon komoly próbatételt ad nekik, és azt mondja, hogy rendben van, akkor nézzétek meg, hogy hol vagytok önmagatokban. És akkor kígyók jönnek elő a pusztából, és mardossák az embereket, és halálos sebeket kapnak, és kezdenek elhullani. És akkor azt mondja Isten, hogy de azt akarom, hogy felnézzenek rám. Nem az a cél, hogy elvesztenek. Jézus is így fogalmazza meg, nem azért jött az ember fia, hogy elveszítse az embert, hanem azért, hogy élete legyen. Akkor legyen egy mencsvár az embernek, legyen valami útmutatás. És akkor Mózes egy póznát kell állítson, és arra egy részkígyót helyez fel, és Istennek a szava szól, aki feltekint a részkígyóra, annak a halálos marás nem veszi el az életét, hanem meg fog gyógyulni. És Jézus önmagát hasonlítja ez a képhez, és azt mondja, hogy hát így voltam jelen minden nap. Isten nem vette el a kígyókat, nem vette el a próbatéteket, nem vette el a halálos betegségeket, nem vette el az emberi gyengeséget, nem vette el a bűnnek a következményeit. Egyetlen egy lehetőséget és utat mutatott, hogy aki akar, az felnézhet. Hányszor sikerült, és hányszor nem sikerült. Nem olyan egyszerű felnézni. Az ember azt gondolna egy ilyen régi történettel és a kígyókkal kapcsolatban, hogy őrült az, aki nem tekint fel, és hagyja magát meghalni. És milyen az ember? Ha valami nem megy, akkor magunkba fordulunk, akkor a lelkünket kutatjuk, akkor egymást ápoljuk, akkor mindent felhasználunk, hogy valahogy mentsük a helyzetet, egy dolog nagyon nehezen jön össze. Hogy egyszer csak az ember felnézzen, és azt mondja, hogy én ebből ki akarok tekinteni, ebből a valóságból. És valami mást akarok látni. Erre mondja Jézus azt, hogy na erre jöttem én. Azért jöttem, mert az Isten szeretetét szerettem volna tolmácsolni, és ebben a világban az Isten szeretetét csak úgy tudom megmutatni, hogyha egy igen magas helyre kerülök, és ha erre valaki feltekint, annak újból élete lesz. Mi már nagyon jól tudjuk, hogy ezek az igék, amik az evangélium erején irattattak meg, beteljesülnek a kereszthalálban, és nyilván nem ez a legmagasabb hely, mert nem a kereszt a legmagasabb hely, ahonnan az Istent lehet látni, vagy ahol Krisztust lehet látni. Utána folytatódik az evangélium, és az arról szól, hogy ő fölment a mennyei dicsőségbe. És mi valóban oda akartunk mindig áttekinteni, akkor, amikor itt már minden összecsapott, akkor, amikor itt már nagyon nehéz volt, amikor arról szóltak a dolgok, hogy ezt emberi erővel nem lehet megoldani, akkor mindig kellett az, hogy fel lehessen emelni valahova a tekintetünket. Ha nincs hova, az nagyon nyomorúságos dolog. Nézzük csak, és lássuk meg azoknak az életét is, akikkel együtt futottuk ezeket a napokat, és lássuk meg azt, hogy mennyivel nagyobb ajándékot kaptunk így, hogy volt kihez menni, volt kitől meríteni, volt kitől segítséget kérni, volt kire felnézni. Még egyszer olvasom, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem vesztünk el. Nem voltak vesztett csatáink. Voltak nagy küzdelmek, nagyon sok sebet szereztünk benne, talán az Isten akaratából. Ő így gondolta, ez volt az ő megengedő akarata. Ugyanakkor mindegyik küzdelem arról szólt, hogy a végső csatát, vagy a végső háborút ne veszítsük el, hanem életünk legyen. Olyan komolytalanul szoktuk mondani, néha megint csak önmagunkat vigasztalva, ami nem öl meg, az megerősít. Ezzel biztatjuk egymást a legnagyobb próbatételekben. Az Isten nagyon erősen odafigyel arra, hogy mi az, amivel minket erősíteni kell, és ezeket is megkaptuk ebben az évben. Ezekért is lehet hálát adni. Különös dolog talán, de ami hozzá közelebb vezetett, az mind arról szól, hogy neki hálát tudunk ezért adni, és ezért érte, neki legyen a dicséret és dicsőség. Elcsendesedve próbáljuk felgöngyölíteni magunkba azokat a nagy ajándékokat, amelyekért most szeretnénk az Istennek hálát adni, és kérjük az örökkévalónak a kegyelmét, hogy abban az esztendőben, amelybe átlépünk, ugyanígy bizonyítsa meg az ő szeretetét életünkben minden napon.